Erdély Péter, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének ügyvezető elnöke az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye arról beszéltünk, hogy a válság után milyen stílusváltás zajlott a magyar kereskedőknél, az autógyártók is szóba kerültek. Kik azok ma autót, kik azok, akik ma autóval kereskednek? Arról mondta, hogy a kereskedésben dolgozóknak a körét mennyiben változtatta meg a válság?
A válság alatt nagyon sok kereskedés koncentrálódott, vagy szűnt meg, ahogy erről beszéltünk, és ennek folyamán nagyon sok ember került az utcára. Volt egy olyan rossz folyamat, hogy nem feltétlenül azokat az embereket bocsátották el, akik kevésbé voltak gyakorlottak az autószerzésben, hogy úgy is mondhatnám, hogy kevésbé voltak jók, hanem inkább azokat, akik magasabb fizetéssel dolgoztak. Most ez megszülte azt, hogy ezek a magasabb fizetésre dolgozó jobb szerelők, ezek vagy elmentek magán szerelőnek a magánszférába, vagy elmentek külföldre. Na most ezek már visszajönni nem nagyon fognak alkalmazottnak. A külföldről még talán visszajönnek egy jó páron akkor, hogyha itt a fizetések most abban az ütemben folytatják a növekedésüket, mint amik 2017-ben elkezdődtek, de arra nem tudunk számítani, hogy jelentős számban fognak visszajönni. Ugye itt a szervizmunkák azért az utóbbi években az egy autóra jutó szervizmunka csökkent, az egy autó megvásárlására jutó autószalon látogatás csökkent, ez utóbbi 7-ről 3-ra, tehát amíg a 2000-es évek legelején 7-szer mentünk be autószalonba, mielőtt megvettünk egy autót, ma már csak 3-szor, mert megnézzük interneten, megforgatjuk, kiszínezzük, éppen csak beleülni nem tudunk még, de majd valószínűleg ez az idő is eljön, és akkor így a munkaterhelés az hozzá alkalmazkodott a kapacitás csökkentéshez, viszont ezek a srácok, akik most a szervizekben dolgoznak, ezek rengeteg oktatást kapnak. Tehát ők fel fognak nőni, vagy felnőttek a feladathoz közben, viszont volt egy ilyen luk, tehát amikor az a kérdés, hogy kik dolgoznak ma az autókereskedésekben, akkor ott maradt egy pár öreg szaki, aki már nem akart elmozdulni, vagy lustaságból, vagy kényelemből, vagy pedig úgy, hogy meg van elégedve a sorsával, vagy nem tud nyelvet, nem megy el külföldre, egy bizonyos korosztály már nem megy el külföldre, és ezek úgy tanítgatják a fiatalokat. Tehát azt kell mondjam, hogy az ellátás minősége az rendben van, a kapacitások most elkezdtek kevesek lenni, tehát elkezdődtek a sorbaállások a szervizekben, mert ugye elkezdett növekedni az autóeladás, az új autóeladás, ugye most ha 2010-ről 2017-re veszem, akkor fölment a 2,5-szeresére, a szervizek száma nem, a szervizek kapacitása úgy néz ki, hogy ma a legtöbb szervizben több állás van, mint munkás, tehát üresen állnak emelők, úgyhogy ennek majd harmóniába kell jönni, ez a piac be fog állni ott, ahol körülbelül a vásárlóerő ezt beállítja, ezen a 150 ezer körüli darabszámnál, és addigra föl fog nőni az a szervizgeneráció, amelyik a lecsökkent szervizmunkát, amit azt jelenti, hogy most már nem 10-20, hanem 30 ezerenként csinálnak szerviz, jönnek az elektromos autók nagyobb darabszámba, azokon nagyságrendel kevesebb szervizmunka van. Úgyhogy ki fog alakulni az egyensúly, amivel ez normálisan működni tud.
A szerviz egyébként mennyire fontos eleme, mennyire fontos eredménytermelő eleme majd kereskedésnek, hiszen nyilván egy márkakereskedésnek a szervizében nem csak az ott vásárolt autókat viszik javítatni.
Hát ezt úgy szoktuk mondani, hogy ha egy márkakereskedés úgy tud működni, hogy a szerviz és a javítás fenntartja a kereskedést, tehát az összes költségeit fedezi, és az autóértékesítésből származó bevételből keletkezik meg a profitja, hogyha most ezt a nagyon egyszerű modellt rajzolom föl, akkor az a márkakereskedés egészségesen tud működni. Tehát a szerviz nagyon fontos, én azt kell mondjam, hogy fontosabb az értékesítésnél. A szerviznek lehet ügyfél megtartó vagy ügyfél riasztó ereje. Azt szoktuk mondani, az első autót a kereskedő adja el, az összes többit a szerviz.
Sokaknak megy ez, hogy látja? Nyilván jár az országban, tehát nyilván személyesen is találkozott, nyilván a személyes tapasztalata is, mennyire működik ez Magyarországon?
Azoknál a kereskedéseknél, ahol a szerviz erős, és ahol a válság alatt is megtartották az ügyfélkörüket, vagy annak a nagy részét, vagy legalábbis az ügyfélkörük nem elvándorolt másik szervizbe, mert elégedetlenek voltak az ottani szolgáltatása, azok a kereskedések egész jól átvészelték ezt a válságot. Tehát egy darabig túlélték, aztán utána átvészelték, aztán utána most már fejlődnek.
A szakképzés, hogy egy picit kitekintsünk innen, mennyire tud önökkel lépést tartani? Hiszen nyilván egészen más technológia érkezik most a szalonokba, illetve az autóutakra.
A szakképzés úgy néz ki, hogy az iskolából kikerülő gyerekeket el kell kezdeni képezni. Részben márka specifikus, részben általános képzést, ezt megkapják egyébként a gyári oktatóktól, illetve a gyári oktatók által képzett magyar oktatóktól, ez a Tanítsd a tanárt című mozgalomból. És azt kell, hogy mondjam, hogy az iskolákban nem a legkorszerűbb technikát oktatják, tehát alapokat megtanulnak a gyerekek. Mi éppen azon gondolkozunk, hogy hogyan tudnánk az iskoláknak abban segíteni, hogy legalább néhány órában, fél évente kapjanak a tanulók olyan ismereteket a mi oktatóinktól, amik a legkorszerűbb technikát, a legkorszerűbb megoldásokat vázolják eléjük, ugyanis az a probléma, hogy az iskolában tanuló diákoknak egy jelentős része utána elvész a szakma számára. Tehát ők kijárják az iskolát, aztán elmennek valahova, mit tudom én, pincérnek, vagy nem tudom.
És miért?
Mert olyan téves képzeteik vannak az autószerelésről, ez egy koszos, olajos, stb. Ilyen-olyan munka. Ezeknek tudjuk azt megmutatni, hogy a mai autógyárakban fehér cérnakesztyűben szerelik az autókat a szerelők, és nem lesz koszos a műszak végére, hogy az autószervizekben a padlóról enni lehet, olyan tisztaság van. Tehát meg lehet azt mutatni most már, hogy az autószerelő, autójavító munka az már egy másfajta munka, mint volt 20-30 évvel ezelőtt.
Csak lesz egy ilyen program, amit mondjuk a Géperműportőrök Egyesülete is koordinál,
hogy lesz-e, ez még nem biztos, de gondolkozunk rajta. Tehát keressük azokat a megoldásokat, hogy hogy tudunk ebbe hatékonyan részt venni. Egyelőre nem nagyon találjuk, az az igazság, mert egyrészt az oktatóinknak nagyon kevés a szabad kapacitása, másrészt az iskolákban is elég nehéz bejutnunk.
Egyébként ez azt mondta, hogy ez gond lehet. Tehát ma még a kapacitás hiány az nem probléma a szervizeknél, ha jól értem a szavait.
Ez területi elhelyezkedés kérdése. Nyugat-Magyarországon nagyon nagy probléma, tehát nagyon erős a kiáramlás Ausztriába, meg Szlovákiába is most már. A nagyon erős keleti határszélen, akár Romániába is már átmennek dolgozni az emberek, mert a nagyobb fizetést kapnak, vagy kaptak még tavaly előtt. A többi részben kevésbé probléma, tehát ez nagyon hely is válogatja, az adott körülmények is válogatják, az is válogatja, hogy az adott márka kereskedésben hogy vannak ezek az emberek megbecsülve erkölcsileg, anyagilag, emberileg, és tehát nagyon sok ilyen tényező van. A lényeg az, hogy a nagyobb problémák azok Nyugat-Magyarországon vannak.
Ha már itt most megint szóba került Szlovákia és a határmenti térség, ugye beszéltünk már részben erről, de mondjuk ugye mondtunk 2017-es számokat. Ha regionálisan nézzük, akkor a magyar autópiacnak a visszaépülése az megfelel mondjuk a visegrádi négyek számainak?
Hát a cseheknek nem. A csehek jelentősen több autót adnak el hasonló lakosságra, tehát az konkrétan tudom, hogy ők 235 ezer autót adtak el tavaly, ami 116 ezrünkre. A szlovákok a lakossághoz mérten hasonlóan adnak el, mint a csehek. A szlovénok a 2,5 milliós lakosságukra majdnem annyit adnak el, mint mi. Úgyhogy nem mondhatnám azt, hogy ők nem tagjai a visegrádi négynek, de nem mondhatom azt, hogy nagyon az élbolyban lennék, de a fejlődésünk megvan. Tehát van reményünk arra, hogy utolérjük önmagunkat egy pár év múlva.
Mit csinálnak ők jobban? Vagy mit csinálunk mi rosszabbul?
Kevésbé érintett őket a válság, kevesebb volt a devizahitel, kevesebben omlottak össze anyagilag, úgyhogy mi nálunk ez nagyon-nagyon erősen jelentkezett.
Egyébként ugye azt mondta, hogy nyilvánvalóan most már megjelentek a magánvevők is. Beszéljünk akkor egy picit a használt autópiacról, hiszen azt is említette, hogy a válság után, amikor a piacnak a visszaépülése megindult, akkor a magánvevők első körben a használt autópiac felé fordultak. Mit jelentett, vagy eredményezett ez?
Hát ez azt eredményezte, hogy a magyar autópark a 2008-as 10,5 évről ma már 14 év fölé öregedett. Azt eredményezte, hogy egy olyan szerkezetű használt autóimport van, amikor a tavalyi puskázók 155 ezer bejött használt autónak a 60%-a 11 évesnél idősebb volt. Az azt eredményezte, hogy gyakorlatilag, ha úgy veszük, akkor a Euro 4-es volt a legjobb átlagos használt autó, ami bejött Magyarországra, hogyha most tényleg a statisztikai átlagokat veszük, de voltak Euro 3-as, 2-es, 1-es autók. Ha környezetszennyezést veszük, akkor mondjuk a ne vegyük a legmodernebb Euro 6-os, hanem vegyük az Euro 5-ös autót, amelyik már 3 éve ugye nem forgalmazható. Egy Euro 5-ös autó egy Euro 3-as autóhoz képest 2-szörösen szennyez. Most ezekből dől be az országba. Senkit nem zavar ez egyelőre. Én nagyon sok helyen, nagyon sok fórumon el szoktam mondani, hogy nagyon ideje lenne annak, hogy nem kényszerintézkedésekkel, nem tiltásokkal, hanem adózási és illetékezési motivációval próbálnak az embereket arra rávenni, hogy a 16-18 éves pár százezer forintos autó helyett vegyenek 13-12-11 éves szintén pár százezer forintos autót, ami lehet, hogy egy 100 000 forinttal drágább. Itt az a probléma nálunk, hogy a használt autó importban nagyon erősen keverednek a szociális nézőpontok. És el kell döntenünk azt, hogy szociálisan tekintünk a közlekedésre, környezetvédelmi szempontból tekintünk a közlekedésre, közlekedés biztonsági szempontból tekintünk a közlekedésre, vagy egyáltalán hogyan. És ebben egy olyan kompromisszumra kéne jutni, ahol azok az emberek is autóhoz tudnak jutni, akiknek kevesebb pénzük van rá, biztonsággal, tudván azt, hogy mit vásárolnak, mert használható vevőknek a nagyon nagy része ma nem tudja, hogy mit vesz, nem tudja, hogy mit kap a pénzért, mert egy ilyen zsákbamocska-szerű tüneménnyel van dolga. Ugyan megnyílt már egy adatbázis, ahol lehet az autókat ellenőrizni többé-kevésbé. Én azt mondom, aki nem, amelyik autó nem ellenőrizhető, azt adják meg az eladónak, mert azt nem érdemes megvenni. Úgyhogy a környezetvédelmi szempontokat ugye nagyon erősen nyomjuk azzal, hogy elkezdődött az elektromos autók támogatása, ez egy nagyon klassz dolog, de hogyha azt veszem, hogy támogatom az elektromos autókat, amiből bejött tavaly 3-szor annyi, mint tavaly előtt, és ez 730 valahány darab, amiről beszélünk.
Most az újakról beszélünk.
Az újakról beszélünk, a 116 ezerből, tehát elenyésző, akkor ha ezt környezetvédelmi szempontból fontosnak tartjuk, akkor azt is fontosnak kéne tartanunk, hogy valahogy motiváljuk az embereket arra, hogy a használt autópiacról és a fiatalabbak felé forduljanak.
Hogyan lehetne ezt elérni szerint? Mi a javaslatuk?
Két javaslatunk van, az egyik magába foglalja a másikat, úgyhogy ezt mondom a másikat. A kilovattadó megfordítására tettünk javaslatot, de egy olyan előremenő módon, ami tekintettel van a szociális igényekre, tehát azt mondjuk, hogy akinek megmarad az autója, vagy megtartja az autóját, az szépen benne marad a jelenlegi rendszerben, hogy ne érje őt sérelem azért, hogy ő más feltételek mellett ült bele abba az autóba, de amikor az autó tulajdonost vált, vagy külföldről importált, első forgalmi helyzet használt autóról beszélünk, akkor ő kerüljön bele egy olyan kilovattadó rendszerben, ahol mondjuk a függőleges tengely megfordul. Tehát a fiatalabb, kevesebb kibocsátású autók adózzanak kevesebbet. Ez az egyik, ez a kisebbik javaslatunk. A nagyobbik javaslatunk a teljes gépjármű adórendszer átalakítása, beleértve az importot, üzemeltetést, mindent, hogy olyan mértékben, hogy az autókörnyezet szennyezése legyen a fő irányvonal, az adóterhelés, tehát az országos adóbevétel nem változna mennyiségében, mi nem vagyunk adóemelés pártiak, sőt, és ezen belül az adó struktúrája, összetétele változna meg, pontosan azoknak a javára, akik kevesebbet bocsájtanak ki. Most így el lehetne jutni oda, hogy egy évente néhány 10-100 000 forintos üzemelési költség eltérítéssel arra ösztönözzük az embereket, hogy ne a legöregebb, legolcsóbbnak látszó autókat keressék, hanem egy kompromisszumot keressenek, ami egyébként nekik is jobb hosszú távon, hiszen ha arra gondol, hogy valaki vesz egy 18-20 éves autót, vagy 17 éves autót, és abban bármi tönkre megy, és azt nem tudja a fekete piacon megjavítatni, mert éppen nincs hozzá alkatrész, mert egy ritkább autót vett, akkor többe kerül a javítás, mint amennyire az autót vette. És jelentősen kiszúrt saját magával.
Hogy látja, van fogadókészség a javaslatukra?
Elvi fogadókészség van, és aztán utána mindig úgy valahogy elsikkad a dolog. Hát most ugye tavasszal nagy események vannak Magyarországon, ugye parlamenti választások lesznek, addig valószínűleg nem fognak hozzányúlni adószabályokhoz. Én remélem azt, hogy valamikor ősszel előbbre lehet lépni ebben a dologban. Ez senkinek nem jó, hogy nyugati országokban büszkén mondják, hogy náluk már csak 100 meg 110 gram per kilométer a széndioxid kibocsátás, míg nálunk körülbelül 130, persze. Hát így könnyű.
Az új autópiacra milyen közvetett hatása lehetne ennek? Hiszen, hogyha jól értem a szavait, akkor tulajdonképpen a magyar használt autópiacra szeretnék terelni részben azokat, akik mondjuk most külföldi magán vagy szervezett import keretében vesznek
nem
autót.
Nem csak. Mi arra szeretnénk terelni, hogy mondjuk, ha most nagyon tételesen kell fogalmaznom, akkor Euró 4-esnél rosszabb autó ne jöjjön be az országba. Ami meg bent van, az amikor gazdát cserél, akkor kerüljön egy olyan rendszerbe, amikor a környezet szennyezésért fizetni kell, és azt a pénzt esetleg el lehet költeni a levegő tisztításra, javításra, stb.
De számítanak egyébként arra, hogy mondjuk egy ilyen szabályozásnak a módosítása az új autópiacra visszahatna? Tehát, hogy néhányan akkor azt mondják, hogy inkább veszek egy kisebb kategóriájú autót, mondjuk egy újat, mint hogy vegyek egy tizenakárhány éves nyugati
importot. Itt nem elsősorban a lobby szempontok számítanak, tehát nem az számít, hogy most mi mindenáron új autóeladást akarunk generálni. Az új autó értékesítés az szépen fejlődik. Nyilvánvaló, hogy a fiatal használt autó helyett előbb-utóbb valaki új autót fog venni, tehát ahogy toljuk lefelé a korhatárt, hogy nyilván többen fognak beleesni az új autó értékesítésbe is, de az elsődleges szempont ebben az esetben most tényleg nem ez.
Egyébként azt nem tudom, hogy vannak-e ilyen számadataik, hogy mennyire változik a vásárlóknak a körül. Ugye azt mondta, hogy a magánvásárlók is megjelentek ezen a piacon. Lehet-e azt tudni, hogy melyik az a kör, kik azok, akár regionálisan, ahol mondjuk igazából a magánvásárlók előbb megjelentek a piac visszaépülése során?
Hát nyilván azokban a régiókban, amelyek gazdagabbak Magyarországon, és ugye vannak, hogyha euró régiókban veszünk, akkor elsősorban Budapest, Pest megye, Nyugat-Magyarország, Dél-Nyugat-Magyarországi régió, Közép-Magyarországi régió az, ahol ez a fejlődés motorizált. Az északi-keleti, észak-keleti megyékben picit kevésbé. Ugyanez, de ott is mennek a folyamatok.
Ugyanez jellemző mondjuk az elektromos autók vásárlására is?
Az elektromos autók vásárlása az iszonyatosan Budapestre koncentrálódik. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a 730-valány tiszta elektromos autóból, hát több mint 600-650 az Budapesten kelt el, a vidéken nagyon kevés, van olyan megye, ahol egy.
Ennek nyilván összefüggésben lehet mondjuk a töltőállomás hálózattal, ön mit gondol egyébként, hogy ez egy ilyen tyúk-tojás vita, hogy mi kell ahhoz, hogy az elektromobilitás jelentősen fejlődjön, ön melyik oldalon áll, vannak ugye a töltőállomás pártiak, és vannak az új autópártiak, ön mit gondol?
Hát itt nem vagyunk pártiak, itt tulajdonképpen arról van szó, hogyha az elektromos autózáshoz szükséges a töltőállomás jelenleg, mert ezek az autók csak töltőállomásokon tankolhatók. A töltőállomások kiépítése folyik, azért több száz darab épül Magyarországon jelen pillanatban is pályázati rendszerben. Európa szerte is, tehát Nyugat-Európában is, nálunk sokkal nagyobb anyagi erővel rendelkező országban is, nyilvánvaló az, hogy állami támogatás nélkül a kereskedelem sem megy, és állami támogatás, állami ösztönzés kell a töltőállomás kiépítéshez is. Vannak márkák, akik építgetnek saját töltőállomásokat, elsősorban a dílerségeikben, vagy a dílerségeik közelében, vagy a központjaik közelében, de mindenképpen szükséges az, hogy egy elektromos autóval keresztül lehessen menni az országban, és hát nyilván az is, hogy a szomszédországon is keresztül lehessen menni. Én azt gondolom, hogy ez az egész elektromos autózás egy óriási fejlődés előtt áll, és még nem biztos, hogy pontosan tudjuk azt, hogy mi lesz a végső megoldás. Egy valami biztosnak tűnik, hogy az autókat elektromotorok fogják hajtani, de hogy honnan fogják szedni az áramot, ez még egy kérdés.
Ugye, ha már itt beszéltünk az imént károsanyag kibocsátásról és az autópiac összetételéről is, mondja, a dízel botrány mennyire viselte meg a magyar autópiacot? Mennyire látszik a számokon?
A botrány a piacot nem viselte meg, annyi történt, ami látszik, hogy a Európa szerte és Magyarországon is valamelyest visszaesett a dízel személyautók forgalmazása, tehát az 50% körülről olyan 45% körülre visszaesett ez a forgalmazás. Itt nyilvánvalóan nem a dízel botrány az elsődleges, hanem a dízel botrány körüli nagyon erőteljes propaganda, és a nagyon erőteljes olyan külföldről jövő hírek, hogy hol, mikor tiltják be a dízel autók forgalmazását, ezt hol betiltják, hol visszavonják ezeket a rendelkezéseket, ez így hullámzik. Én azt gondolom, hogy amikor ebből a dologból kimegy a politika és a pragmatikus műszaki jellemzők alapján dőlnek el ezek a dolgok, akkor fog helyére kerülni minden.
De nyilván itt egy, most már egy hármas versenyről beszélünk, hiszen nyilván miközben ez eldől, egyre inkább ugye bővül a töltőállomás hálózat, és ugye jönnek az elektromos autók, tehát most már nem egy kettős versenyről beszélünk az új autópiacon, tehát dízel versus benzines, hanem ugye most már megjelenik az elektromos hajtás, hibrid hajtás.
Tehát hát most piac... inkább úgy van a piac megosztása, a belső égésű motoros piac, tehát a benzin-dízel piac, és a nem kőolajszármazékokkal hajtott autók piaca, tehát akár most még ide soroljuk a kicsit kőolajszármazékokkal hajtott hibrideket is, meg a plug-in hibrideket is, de hát nagyon, nagyon sokféle megoldásban gondolkoznak még, hát tudunk olyan motorfejlesztésről, amelyik jelentős üzemanyag megtakarítást és nyomatéknövelést csinál, ez az a fajta motor, ez a, ha jól tudom, HCC jelű motor, amelyik benzinmotor, de úgy működik, mint egy dízelmotor. Vannak fejlesztések a szintetikus üzemanyagok területén, amit én nagyon pozitívnak gondolok, ez a saját magánvéleményem, mert hogyha az egész állomány kevesebbet fog fogyasztani, az egy sokkal nagyobb hatás, mint az, hogyha most a fokozottan eladott, de mégiscsak kevés elektromos autó kerül be a rendszerbe. Nyilvánvaló, hogy más rendszerek tudnak működni a személyautókban, mint a teherautókban. Azért egy teherautót telepakolni akkumulátorral nem biztos, hogy érdemes, mert árut is kéne szállítania. Ugye a teherautóknál van ez a platooing rendszer, amelyiknél két-három teherautó összekapcsolva egy sofőrrel közlekedik az úton. Itt fölmerülnek közlekedésbiztonsági dolgok, hiszen ezeknek közel kell menni egymáshoz. Most 3-20 méteres teherautót megelőzni az egy kicsit körülményes normál közúton, tehát ezeknek valószínűleg előbb-utóbb külön sáv kell. Úgyhogy nagyon sok irányban zajlik a fejlesztés, egy nagyon élvezetes dolog ebben egy picikét úgy közelebb benne lenni. Nagyon klassz élmény, ez egy ilyen forradalmi időszak, azt kell, hogy mondjam. Talán olyan, mint a mobiltelefon időszak volt olyan 30 évvel ezelőtt.
2018-tól mit várnak? Ugye beszéltünk a 17-es számokról, hogy azt mondta, hogy azért még egy ilyen 40-50% benne van a válság, vagy az egészséges szinthez képest a magyar új autópiacban.
Hát 2017-ben kb. Egy 20%-ot fejlődött a személyautópiac. 2018-ra már nem várunk ennyit, de 125 ezer autónak az értékesítését várjuk. Ez ilyen 7% körüli. A kis haszonjárművekben is várunk egy pici növekedést. A nagy haszonjármű területen ott viszont egy kis visszaesést gondolunk, mert az egész válság alatt végig ez a piac fejlődött, és most pedig beleütköztünk megint egy korlátba, a sofőr korlátba. Nincs sofőr a kamionokra. Nem tudnak fejleszteni, ráadásul Nyugat-Európában ugye elkezdték, most rossz szóval mondva, szivatni a kelet-európai vállalkozásokat, azzal, hogy szállodában kell lakni a kamionsofőröknek, meg kell kapni az ottani átlagfizetést, stb. Ezzel ugye a vállalkozások jövedelmezősége csökken, és ezért nyilván kevesebb autóval tudnak menni, tehát ott egy kis visszaesésre számítunk.
Erdély Péter, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének ügyvezető elnöke volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzá.
Köszönöm szépen, én is.
Hallgatóink ezt a beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is visszahallgathatják. A főszerkesztő Módos Márton nevében is búcsúzik a műsorvezető Hlavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.